Panyiszabolcs Szabolcs oknyomozó újságíró gondolatait és cikkrészleteit közlöm, és aztán majd kérem, hogy ön mondja el a véleményét. Panyiszabolcs Szabolcs azt írja, hogy egy az MCC-nél dolgozó kínai kutatót elbocsátottak azzal összefüggésben, hogy vélhetőleg kémtevékenységet folytathatott Kínának, és szeretnék felolvasni egy pár sort Panyiszabolcs Szabolcstól. Azt írja, forrásaim nem szolgáltattak közvetlen bizonyítékot arra, hogy a kínai kutató klasszikus értelemben vett kémtevékenységet folytatott volna, ugyanakkor az MSS, aminek a magyar megfelelője a kínai...
Állambiztonsági Minisztérium.
Köszönöm. Az 1980-as években a szovjet KGB mintájára hozták létre. Arról ismert, hogy hosszú távra tervez, a kínai hírszerzés egyik jellemzője, hogy ügynököket helyez el látszólag jelentéktelen pozíciókban nyugaton, akik aztán a szovjet alvó ügynökökhöz hasonlóan alulról fokozatosan dolgozzák be magukat befolyásos társaságokba és döntéshozói körökbe, ahol már érzékeny információk közelében lehetnek. Mit gondol erről?
Hát itt van egy ilyen sajtó értesülés, Panyi Szabolcs egy kifejezetten jó oknyomozó újságíró, de hát hozott anyagból dolgozik. Nyilván valaki küldött neki információkat valamilyen titkosszolgálat részéről, hogy volt ez az ügy, hogy ezek az információk mennyire voltak manipulálva, és hogy mennyi köze van a tényleges eseményekhez, annak, ami a sajtóban megjelent, azt nem tudhatjuk. Hát itt ugye titkosszolgált ügyekről van szó, aminek a nevében is benne van, hogy titkosak. Nem úgy szoktak akár a bármelyik oldali titkosszolgálati szervek működni, hogy kontrollálatlanul, meg manipulálatlanul információkat közölnek. Tehát itt simán elképzelhető, hogy egy ellenérdekelt titkosszolgálat szivárogtatott ki a magyar sajtónak bizonyos információkat, amit lehet, hogy igazak, lehet, hogy nem. Ezt nincsen lehetőségünk megtudni. És hivatalos eljárás nem volt, tehát itt nem arról volt szó, hogy itt nem tudom, ünnepélyesen vasba verve kivezettek egy kémet az MCC központjából, hanem arról van szó, hogy állítólag valakinek valamikor valami miatt megszűnt a munkaviszonya, vagy pontosabban itt talán egy ilyen ösztöndíjjal tartózkodhatott itt a kínai kutató, és megváltott tőle. Ahhoz egyébként, hogy ilyen vendégkutató hazamenjen, nem kell kénkedni, de simán lehet, hogy lejárt a szerződése, vagy másokok miatt nem voltak bele megelégedve. Tehát én azt gondolom, hogy ez a konkrét ügy, ez olyan kevés információ, vagy konkrét ügyről olyan kevés információnk van, hogy tulajdonképpen nagyon nem érdemes beszélni róla. Ugye ezért is van felturbózva maga ez a cikk ilyen információkkal, hogy visszaviszi egészen a 90-es években az Állami Biztonsági Minisztériumnak a történetét meg. Ugye ez a hosszú távra tervezés, hát mint valami szörnyűséges kínai gonoszság lenne, hogy hosszú távra tervezek, hát nincs a világon olyan titkos szolgálat, ami ne ezt csinálná, hogy elültet ide-oda-amoda embereket, amik egyszer majd valamikor jók lesznek valamire. Tehát ebben az égvilágon semmi biztos és fontos információ nem derült ki ebből a hírról. Inkább érdemes magáról a kínai, hát nem tudom, kémtevékenységről beszélni összességében, ettől az ügytől függetlenül.
Na erre gondoltam, hogy viszont ez lehetőséget adod erre, igen. Tehát, hogyha most ellépünk a konkrét személytől, meg a konkrét ügytől, akkor egyébként azt elképzelhetőnek tartja, hogy Kínából érkeznek Magyarországra olyan személyek, akik egyébként kémtevékenységre bevethetők, vagy már ilyesmi típusú dolgot végeznek, vagy ez nem is kérdés, ez biztosan így van.
Szerintem ez nem kérdés. A kínai mindenféle titkosszolgálatok nem úgy működnek, ahogy nyugaton megszoktuk. Tehát nálunk azért elég el van válasz, hogy ki a kém, ki a nem kém. És akkor nyilván a kém alatt mindenféle verzióját, ügynök, kémelhárító, akármi értük. Tehát, hogy ki az, aki hivatásos, mondjuk így hírszerző, vagy elhárító, vagy ilyesmi, és ki az, aki nem. Ez nyugaton el szokott válni egymástól, tehát azt így lehet tudni, hogy ki az, aki CIA ügynök, és ki az, aki nem. Vagy pontosabban nem mindig lehet tudni, de legalább az illető ezt így tudni szokta. Kínában tulajdonképpen az egész lakosság be van szervezve, úgymond. Az egy állampolgári kötelesség a kínai emberek számára, hogyha információval rendelkeznek valamiről, akkor azt jelentsék. Ez nyilván a lakosság nagy többség nem érinti, de tipikusan a külfölddel kapcsolatba kerülő személyek, tehát üzletemberek, vendégkutatók, egyetemi emberek, mindenféle együttműködésekben résztvevők, azok rendelkeznek azzal a kötelezettséggel, hogyha adott esetben kér tőlük valami információt tőlük a akár az állambiztonsági minisztérium, akár valamint másik szerv, akkor ők ezt megadják. És ez nem azt jelenti, hogy az illető még nem kutató lenne, vagy nem üzletember lenne, vagy neki az lenne az elsődleges tevékenysége, hogy információt együtt, hanem annyit jelent, hogy hát kaphat egy-egy kérdést, kérést a megfelelő szervektől egy-egy külföldi útja előtt, vagy után. Úgyhogy ebből a szempontból teljesen reális ez az a történet, amit ürügyként használtunk itt a kérdésnek a kitárgyalására. Tehát az, hogy egy MCC-be, vagy akárhova, bárhova küldött kínai kutató beszámolót ír a kapcsolatairól, az általa szerzett ilyen-olyan-amolyan relevánsnak gondolt információkról, ez szerintem inkább a szabály, mint a kivétel.
És az, hogy Magyarország érintett lehet ilyen ügyben, az természetes, vagy minden ország, ahol kínai üzletemberek lehetnek, legyen az Kínához a legbarátibb ország, vagy a legtávolabb eső földrajzilag, nem tudom, gazdaságilag, ott is számolhat ezzel az az üzletember, hogy egyszer valaki felhívja és megkérdezi, hogy mit tud erről arról.
Hát egy jó titkosszolgálat az mindenhol kémkedik. Nem csak a ellenfeleket, vagy potenciális ellenfeleket is igyekszik kiismerni, hanem a barátjait is. Ez sem kínai specialitás. Hát az elmúlt évtizedben éppen az amerikaiak buktak le sor olyan ügyben, hogy a Merkel kancellárt lehallgatták, meg ilyen barátjukat lehallgatták, olyan partnerük után kémkedtek. Ez teljesen természetes dolog. Egy szuperhatalom, a globális szuperhatalom az természetesen mindenhol a világon igyekszik információkat szerezni. Tehát a kínai, mondjuk így vendégkutatók, vagy üzletemberek, vagy akárkik, azok természetesen nem csak Magyarországról írnak jelentéseket, hanem hogyha Amerikában járnak, akkor az ottani tapasztalataikról, hogyha Chilében járnak, akkor a chilei tapasztalataikról, hogyha Gabonban járnak, a gaboniakról. A kínaiak ráadásul ilyen notórius információgyűjtő. Tehát a belső rendszer is úgy működik, hogy lényegében minden bizonyos szint felett, minden személyről vannak hatalmas akták, információ, halmok, amiket aztán jó részt nem használnak semmire. De adott esetben, hogyha egy illetőből, nem tudom, valamikor valami fontos ember lesz, akkor meg tudják nézni a megfelelő szervek, hogy 30 évvel ezelőtt milyen, nem tudom, politikai preferenciák voltak, miket kommentelt az interneten, kik voltak a barátjai, és így tovább, és így tovább. Talán ez az információknak a gyűjtögetése, felhalmozása, ez egy specialitás a kínaiaknál. Természetesen más titkosszolgálatok is gyűjtenek információkat, de nem olyan mennyiségben. Talán magasabb a küszöb, ami felett egy ember érdekes lesz, mondjuk a CIA vagy akár a KGB számára. A kínaiak nagyon úgy tűnik, hogy tulajdonképpen szinte mindenkiről gyűjtenek információkat, ilyen hát, ha jó lesz az még valamire alapon.
Csak a továbbvíve ezt a gondolatkísérletet, ön szerint mondjuk Magyarországról mi az az információ, ami hát ha jó lesz, még alapon összegyűjtésre kerülhet egy ilyen feltételezett kínai informátor szemében, fülében?
Kérdében nagyon keveset tudnak a magyar viszonyokról, de a kínaiak így két évtizeddel ezelőtt nem voltak jelen a világban. Olyan elzárkózó világ volt, és igazából ilyen globális befolyásuk, meg érdeklődésük ugye 2000-es években lett, tehát most így minden érdekes számukra, kik a fontos emberek, kik a nem tudom, legbefolyásosabb üzletemberek, politikusok, kikivel van jóban, esetleg ki mivel zsarolható, bár azért egy ilyen vendégkutató ilyen érzékeny információt nem jut hozzá. Ő azt láthatja, hogy nem tudom, mondjuk Magyarországon, vagy a térségben ki foglalkozik Kínával, ki az, aki inkább Kína barát, ki az, aki ellentétes, milyen ügyet, milyen politikussal vagy egyéb vezetővel kell megbeszélni. Ezek tulajdonképpen egy nyílt forrásból beszerezhető információk, én nem arról van szó, idejön egy kínai, és akkor itt lehallgat minket, meg feltöri a számítógépünket, meg egyébek. Ez is persze előfordulhat, hanem azokat a pletykákat, újsághíreket, folyosói beszélgetéseket, amik az itteni ilyen hatalmi viszonyok szempontjából, meg személyes viszonyok szempontjából úgy gondolja, hogy valamikor esetleg talán fontosak lehetnek a kínai állam számára, azokat így összegyűjti. Tehát nyilván mondjuk egy kutató az olyan körökben mozog, ahol jó eséllyel abból fog kikerülni a következő, vagy ebből a körből kerülhetnek ki olyan diplomaták, akik a következő években, évtizedekben Kínában fognak tevékenykedni, olyan politikusok, akik meghatározóak lehetnek a következő időszaknak a politikájában, Magyarországon. Ezekről így a mindenféle ilyen olyan embereken keresztül gyűjtenek információkat, és adott esetben, hogyha Kis Pistát 2034-ben kinevezik egy pekingi nagykövetnek, akkor már elő tudják szedni az aktát, és pontosan tudják, hogy Kis Pista 2026-ban nem tudom, milyen politikussal volt jóba, vagy melyik pártnak volt a támogatója, kinek volt a haverja.
Ön szerint Salád Gergelyről van ilyen mappa valahol Kínában?
Én biztos vagyok benne, de de ez nem szavar, ez így a játék. Valószínűleg nem csak Kínában van róla mappa, hanem más országokban is. Nem azért, mert fontos ember vagyok, hanem azért, mert egy érzékeny kérdésekkel is foglalkozom. Szerintem, aki bármilyen módon Kínával professzionálisan foglalkozik, vagy akár csak kínaiul tanul, az bekerül már egy kínai rendszerbe, meg bekerül az amerikai rendszerbe is. Tehát ez egy ilyen világ, de hát a kérdés az szerintem a világ legősibb mestersége, de még a legősibb mesterségnél is ősibb ez az információgyűjtés, ezzel nincsen semmi probléma, nyilván az ember próbál úgy élni, úgy viselkedni, hogy ne legyen soha zsarolható.
Köszönöm szépen, és egy utolsó kérdést engedje meg, amit előzetesen nem hoztam szóba, de most, ahogy a cikkhez, az interjúhoz olvastam föl valamit, megláttam Liu Shaolin Sándor, nem jutott ki az olimpiára, a testvére része lesz a kínai férfi rövidpályás gyorskorcsolyázók csapatának, de a Sándor nem. Ugye ők azok a Liu testvérek, akiknek 4 éven még magyar színekben szurkoltunk a téli olimpián. Mit gondol erről a helyzetről? Én biztos vagyok benne, hogy ha majd az interjú után a kommenteket megnyitom, akkor kárörvendő lesz a legtöbb komment, hogy kellett nekik elmenni. Biztos megérte ez. Ön ettől függetlenül mit gondol kínai elemzői szempontból erről a helyzetről?
Hát egyrészt nagyon drukkolok nekik, akármilyen színben versengenek. Én azt gondolom, hogy ők tettek annyit Magyarországért, ugye az első téli olimpiai aranyérem megnyerésével, hogy akármilyen színekben is versenyeznek a továbbiakban, megérdemlik azt, hogy a lehető legjobbat kívánjuk nekik, és szurkoljunk nekik, kivéve az az esetet, hogyha magyar kocsiázókkal kerülnek egy versenyben. Hát ők hoztak egy döntést, egy teljesen logikus döntést. Ugye nyilván Magyarország egy kis ország, itt abszolút szupersztárok voltak, de hát korlátozott ugye nyilván egy sportolónak így meg kell teremtenie az anyagi biztonságát a következő 50 évére, hiszen viszont fiatalon elvégzi a munkát, aztán utána már nem korcsolyázhat, már nem lesz mindig olimpikon. És hát nyilván hoztak egy döntést, hogy a 1,4 milliárdos kínai piac, ahol ugye reklámszerződéseket köthetnek, ahol fellépéseik lehetnek, ahol pénzt kereshetnek, az nagyobb, mint a 10 milliós magyar piac. Csak hát nyilván Kínában a gyors korcsolyának ugye óriási hagyománya van, tehát mert itt is, már Magyarországon is ugye kínai volt az edzőjük, meg folyamatosan Kínában edzőtáborozták, tehát egyszerűen magasabb szinte van a gyors kocsolya, és sokkal nagyobb a konkurencia. Tehát ott azért nehezebb bekerülni olimpiai keretbe, mint Magyarországról. Hát ezt most sajnos a Csanyi megtanulta, bennem sokkal inkább sajnálat van, mint kár öröm. Én nagyon dukkolok nekik. De azt gondolom, hogy tényleg azt gondolom, hogy ők tettek annyit ezért az országért, hogy úgymond megbocsássuk nekik az, hogy elmentek.
Természetesen nem is feltételeztem, hogy bármennyi kár öröm lenne önben, csak tényleg a kommentekre gondoltam, hogy biztos ott lesz az emberek egy részében ez az érzés.
Ezt hát nyilván... szerintem, hogy az ember épp elmélyül akar maradni, akkor ne olvasson kommenteket.
Ez egy nagyon fontos tanács. Nyilván ez már egy ilyen pszichológiai meg lelki kérdés, de kíváncsi vagyok, hogy erről mit gondol, hogy vajon Liu Shaolin Sándor megbánhatta a döntést most akkor, amikor kihirdették a keretet, és ő nem lesz ott a téli olimpián, és nyilván, hogyha maradt volna magyar színekben, akkor meg biztos, hogy ő lenne a csapat első számú korcsolyázója.
Nem, hát a Sándor folyamatosan versenyez Kínában, nyert egy csomó versenyt, meg el is vesztett egy csomó versenyt, tehát ő, neki ez az élete, de nyilván az olimpia az a csúcs, de hát ő már járt ezen a csúcson, tehát valószínűleg nem olyan óriási veszteség ez számára, ez nem feltét a legnagyobb tragédia. Amikor legutóbb láttam, nem látszott nagyon boldogtalannak, hogy ő nem tudom, Kínában él, és tehát ő nem egy sikertelen ember Kínában, egész egyszerűen hát a világ legnagyobb gyorskorcsolya társadalmában kellett volna kivívni a helyét, és ez épp, hogy most nem sikerült neki. Én azt gondolom, hogy ettől ő még ezt így nem fogja megbánni, és sokkal szegényebb sem lesz tőle, hiszen közben megint sorra nyeri a külső, mind a külföldi, mind a belföldi versenyeket, és megbecsült tagja ennek a társadalomnak, hát most a csúcsot csúcsára nem sikerült elérnie.
Visszaút van-e? Tehát ha egy sportoló elmegy Magyarországról Kínába, Kínából van-e visszaút Magyarországra?
Nem tudom ennek a jogi szabályozását, az az igazság, de én nem hinném, hogy ők vissza akarnának jönni. Ugye nagyon sok már nincsen hátra a karrierjükből, és annak sok értelme nem lenne, hogy eljönnek az utolsó, nem tudom, néhány évre visszajönnének Magyarországra versenyezni. Hát valószínűleg azért még nem olimpikonként is a Sándor, nem tudom, többet keres, meg sikeresebb, meg nagyobb tömegek ünneplik, mint Magyarországon. Meg én úgy tudom, hogy alapvetően jól is érzi magát. Lehet, hogy majd a, nem tudom, nyugdíjas éveit Magyarországon fogja tölteni, de én szerintem ő belőle aktív magyar válogatott sportoló nem lesz.